FM。Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt 3 évben mintegy 9000 ukrajnai gyermeknek és szülőnek segített a Rákóczi Szövetség, közölt a szervezet az MT-vel. Átmeneti szállásai és táborozási lehetőségek biztosításával, eszközadományokkal, kulturális programokkal és pedagógusoknak szóló képzések, találkozók szervezésével nyújtottak támogatást. Sátor a Jóhelyi táborhelyén már 2022. márciusában fogadott Ukrajnából érkező menekülteket, 3 hónapra átmeneti szállást adva 100 ukrán édesanyának és gyermekeiknek a Rákóczi Szövetség. Fogadta Xi Jinping kínai elnök az orosz biztonsági tanács titkárát, jelentette a TASZ orosz hírügynökség. Szergej Sojgu azt hangoztatta, a két ország közötti kapcsolatok a történelemben példátlanul magas szintet értek el. A volt orosz védelmi miniszter kijelentette, Oroszország és Kína együttműködése nem irányul mások ellen, és modellként szolgál arra, hogy milyennek kell lennie két nagy hatalom kapcsolatainak. Minden bejelentett gazdasági lépésnek egy előfeltétele van, csak béke idején lehet megcsinálni, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közlése szerint az újabb intézkedések középpontjában is a családok állnak. Felsorolta a korábbi változásokat, miszerint 1 millió munkahelyet teremtettek, a gyermekek után adókedvezmény jár, adómentességet kaptak a 25 év alatti munkavállalók és a 30 év alatti édesanyák. A háború végeztével lesz lehetőség olyan erőforrásokat előteremteni, amelyekkel ez a sor folytatható, tette hozzá. Magyarország egy családi adóparadicsom lesz, jelentette ki. Azt mondta, nem engedik, hogy a multicégekhez kerüljön a gazdasági haszon, a költségvetési hiányt pedig így is csökkenteni fogják, amelyért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel majd. Hajtóvadászatot indítunk március 1-től a kábítószerkereskedők ellen, jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, jelentős probléma az újfajta drogok rohamos és inváziószerű, alapvetően a kis településeket érintő terjesztése, amivel roncsot csinálnak a gyermekeinkből, és meg is ölik őket végső soron. A gyermekvédelmet a más nevelést érintő területeken is végig kell vinni, nevezzük Pride-nak, ilyesmi nincs többé, korábban sem kellett volna, hogy legyen, de ilyen nagy követünk volt, taglalta a miniszterelnök. Február végével 10%-kal magasabb ellátáshoz jutnak egyes nyugdíjasok egy kormányrendelet értelmében, írta meg a HVG a magyar közlöny alapján. Az intézkedés azokra vonatkozik, akiket 1945 és 63 között törvénysértő módon elítéltek, vagy az 56-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben ítéltek el, valamint akiknek a rendszerváltozás előtt csökkentették a nyugdíját és személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt álltak, továbbá akik az 1951 és 56 közötti időszakban politikai okokból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesítettek. Mérsékelt fogyasztói árakat eredményező egyeztetésekre kéri a beszállítókat és a kereskedelmi láncokat a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Nagybajár Katalin az Inforádióban úgy fogalmazott, a beszállítók együttműködése nélkül nem lehet csökkenteni az élelmiszer árakat. A lakásbiztosítási kampánytól a verseny növekedését várja a kormány, az ügyfelek március végéig kedvezőbb feltételekkel köthetnek új szerződéseket. A Nemzetgazdasági Tárca és a Magyar Nemzeti Bank a kampány alatt 155 ezer új szerződést vár. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskolakezdés halasztására, írta meg a Népszava. A napilap cikke szerint több mint 24 ezeren szeretnék, ha gyermekük még egy évet az óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. Növekszik az ország erdőterülete, közölt az agrárminiszter Leányfalun egy helyi faültetési akció keretében. Megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása, az elmúlt években 184 millió fát ültettek az erdőgazdaságok, települések, ismertette Nagy István. A boszniai szerb parlament megszavazta az entitás igazságügyi rendszerének a szövetségitől való elszakadását. Történt ez két nappal azután, hogy a szövetségi bírósága a boszniai nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása miatt első fokon egy évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és hivatali tevékenységeitől 6 évre eltiltotta a többségében szerbek lakta ország részelnökét. Milorad Dodik 3 évtizede beszél arról, hogy a boszniai szerb köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia államként működésképtelen. Végül az időjárásról. Északkeleten, keleten hajnalra köd képződhet, néhol előfordulhat zápor, később aztán zömmel derült lesz az ég holnap, helyenként felélénkül majd a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3 és -2, napközben pedig +8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Az egykori Bástya moziban nyitotta meg kapuit Budapest új színháza, a Bástya. A frankofon filmnapok magyar résztvevője, Köbli Norbert filmje, a Játszma. Kiállítás nyílt a műcsarnokban a 111 éves magyar animációs művészetről, ahol kiemelt fókuszban vannak Gauder Áron filmjei. És az Operaház legújabb bemutatója Verdi Machbetje. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Február 20-án megnyílt a Bástya Színház, Budapest legújabb magánszínháza. Az egykori Bástya mozi épületében működő 90 fős stúdiószínház immerzív színházi élményt ígér. A programok között helyet kapnak új bemutatók, már sikerrel futó produkciók és különleges vers- és koncertszínházi estek is. A nyitó előadást Kéti Brand Minden jót Leo Grande című filmjének színpadi változata volt Keresztes Tamás rendezésében, Udvaros Dorottyával és Medvecki Balázssal a főszerepben. A színház művészeti vezetője Ozsdjáni Mihály, vele beszélgettem. Az egykori Bástya moziban ülünk, az Erzsébet körúton, bejárat a Dohány utcából, és itt egy új színház indult.
A művészeti munka az december vége óta folyik az épületben, és hát az azt megelőző, emberpróbáló munka az egy körülbelül másfél éves folyamat volt, mire eljutottunk ide, hogy a mozinak ebből a felső részéből ki tudtuk alakítani ezt a 90 férőhelyes kis stúdiószínházat, és most már csodaként éljük meg nap mint nap, hogy próbát hallunk, hogy színészek jönnek, mennek az épületben, rendezők is próbálnak, és egyre jobban kezdünk úgy működni, mint egy színház.
Manapság nem kis rizikó szerintem egy új színházat létrehozni, hiszen a meglévő színházak is nehezen működnek, pláne a független színházak. A tiétek milyen színház is? Egyáltalán kire kell gondolni, amikor arról beszélsz, hogy mennyit dolgoztunk, már előkészítettünk, tehát a többes szám első személy mögött kik állnak?
Az egész színház mögött a Fátyol Kiadó Kft. Áll, tehát gyakorlatilag ez egy magánszínház, magántőkéből finanszírozott színház. Az én kolléganőm is ennek a Kft.-nek az ügyvezetője, Keresztfalvi Berman Marian, gyakorlatilag így ketten üzemeltetjük a Bástyát. Ő az ügyvezető igazgató, én pedig a művészeti vezető, de nem csak ezzel foglalkozunk, hanem nyelviskolát üzemeltet a cég, országos hálózatban felnőtt amatőröknek színjátszó foglalkozásokat több helyen az országban, egy magánkönyvkiadót, és gyakorlatilag ebbe a sorba lép most be a Bástya. Tehát mi igazából egy több lábon álló, hát nem ez a cég olyan hülye szó, de hát tulajdonképpen az vagyunk, és ez a Kft. Fogja eltartani és működtetni a Bástyát is.
Hogy jutott eszetekbe színházat nyitni? Vannak ilyen kis magánszínházak itt Budapesten. Most eszembe jut kapásban a Rózsavölgyi Szalon, nagyobb méretű az Orlai Produkció, vagy a Centrál Színház, de a Játékszín is.
Majd 25 éve vagyok a színészi pályán, tehát nem áll távol tőlem a színház, de színházat alapítani és vezetni soha életemben nem akartam. Így alakult. Nekem 40 után megváltozott az életem. Olyan dolgok történnek sorra velem, amit soha nem akartam, soha nem számítottam rá, és egész egyszerűen úgy alakult. Így történt, hogy írtam egy regényt, ami aztán megjelent Németországban. Így alakult. Abszolút nem akartam. Fölkeltem egy reggel, és 4 hónap alatt megírtam, és ez lett a vége. Néhányszor szóba került, hogy ha már nekem itt van a színészet, mint a foglalkozásom, hogy miért nem indulunk el abba az irányba, de akkor én már nagyon erősen szerettem volna inkább kihátrálni ebből a világból, mint egyre jobban még belemenni. És az egész Bástya úgy jött, hogy amikor egy megbeszélésen megállapodtunk abban, hogy soha többet nem kerül szóba a színház, és nem lesz színház, rá fél óra múlva, mert itt álltunk a Bástya mozi épületénél, és néztük a helyet, és én még akkor is azt mondtam, hogy nem akarok színházat csinálni, és amikor beléptem a Bástyába, és úgy itt voltam ezek között, a falak között, akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy nem lehetek olyan hülye, hogy ezt most elszalasztom, és akkor próbáljuk meg. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy színházak milyen nehéz helyzetben vannak, inkább bezárnak, mint sem, hogy új nyit. Abban bízom, hogy vagyunk olyan erősek, nyilván azt én tudom, hogy milyen hátterünk van, hogy külső segítség nélkül fogjuk tudni működtetni ezt a színházat, és a terveink között igazából ez is szerepel, hogy szabadon. Hát nem azt mondom, hogy a magunk örömére, mert az önzőség lenne, és nem ez a cél, hogy a magunk örömére csináljuk, de abból a szempontból mindenképpen a magunk örömére, ami miatt én már nem szerettem a színházi világban létezni. Annak nagyon örülök, hogy ezek a kötöttségek nincsenek most itt meg.
De hát a magatok örömére egy magánszínházban mégiscsak olyan darabokat kell választani, amire egészen biztos, hogy ez fizetőképes kereslet, mert ki nem tudjátok fönntartani a színházat. Mi a filozófiája a színháznak ilyen szempontból? Milyen műsorrepertoárral készültök, és kikkel készültök? Kik lesznek a színészek, kik lesznek a rendezők, tehát a szakma hogyan vesz részt ebben a színházi vállalkozásban?
Nem fogok tudni mindenkit végig sorolni most fejből, de Udvaros Dorottya, Medvecki Balázs, Mosolygó Sára, Bacsa Ildikó, Baksa Imre, Kökényesi Ági, Bardóczi Attila, Slanger András, Nagy Enikő, Marjai Virág, Janklovics Péter, Györgyi Anna, Kis Anna Gizella, Tarlós Ferenc, Olá Béla, Sipos Vera, Herceg Adrien, Járó Zsuzsa a színészek közül, és most kihagytam nagyon sok mindenkit, és tőlük elnézést kérek. Rendezők közül Keresztes Tamás, Sikó Koppány, egy fiatal színész, de rendezőként is bontogatja a szárnyait, és fantasztikus. Herceg Adrien fog rendezni egy előadást nálunk, Blaskó Borbála, az érkező produkciók között Botos Éva. Vannak olyan előadások, amik régen mentek valahol, és zseniális előadások voltak, amiket nagyon szerettek a nézők, csak valamiért lekerül. Ugye a színházban nem lehet tudni az okát, hogy egy előadás miért kerül a repertoárról, attól függetlenül, hogy még van benne, vagy nincs benne, de leveszik sokszor. Ilyen előadásokat kerestünk, amik jók voltak régen, amit nagyon szerettek régen, és nincs, valamiért kikerültek a köztudatból, és ezeknek az előadásoknak szeretnénk otthont adni.
Új produkciókat hoztok létre?
Új produkciókat hozunk létre. Az első, a nyitó előadásunk Cathy Brand Minden jót Leo Grande című filmjének a színpadi adaptációja Udvaras Dorottyával és Medvecki Balázsal és Mosolygós Árával Keresztes Tamás rendezésében. Az új bemutatókról még egy kétszereplős Hamlet for You című vígjáték, egy parádés előadás, két fiatal színésszel, Tarlós Ferenccel és Olá Bélával Sikó Koppány rendezésében. Nagyon fontos célkitűzésünk a fiatalok bevonzása a Bástyába. Vizsgaelőadásokat szeretnénk rendszeresen műsorra tűzni és bemutatni. Szeretnénk, hogyha a fiatalok járnának ide, belaknák ezt a helyet, kísérletezhetnének. Versekkel szeretnénk nagyon foglalkozni, szeretnénk nagyon beszélgetős esteket színészekkel, írókkal, költőkkel.
Veled most, mint művészeti igazgatóval beszélgetek, de elő akarod-e húzni a színészi énedet? Akarsz-e szerepelni?
Nem, biztosan.
Befejezted a pályának ezt a részét?
Most inkább úgy mondom, hogy szüneteltetem. Nekem magammal is nagyon komoly problémáim lettek az utóbbi időben a saját színészetemmel, a saját tehetségemmel. Mindenféleképpen vágytam egy olyan létre, amiben el tudok távolodni az egésztől, és meg tudom nézni később azt, hogy valóban mennyit érek én ezen a pályán, vagy milyen színész vagyok, és ez megadatott. Gyakorlatilag, mint egy paternosterből ki tudtam lépni egyik napról a másikra. Az egészből néhány előadásom van, és nagyon jól érzem most így magam. Sokkal felszabadultabb vagyok, rájöttem, hogy én nem feltétlenül vagyok színész alkat, és nem is akarok feltétlenül színész lenni.
Rendezni szeret?
Rendezni sem. Én nekem ügyelőnek kellett volna mennem. Hogyha annak én oldás koromban valaki odajön és elmagyarázza, hogy ott vannak még emberek, akiket nem látunk a színházban, és ők is színházat csinálnak, akkor én például egy zseniális ügyelő lettem volna szerintem, és egy nagyon boldog ügyelő lettem volna. De hát ugye én gyerekként azt láttam, hogy ha én oda akarok kerülni, oda arra a vágyott deszkákra, ahol fölmegy az a varázslatos, csodálatos függöny, és kiáramlik az a szag, akkor nekem ugyanúgy ott kell ugrabugrálnom, mint azoknak a néniknek, bácsiknak, akiket látok egy-egy előadásban. Ezért akartam mindenáron színész lenni, de nem színésznek kellett volna mennem. De nagyon hálás vagyok, hogy foglalkozhatok most színházzal, hátulról színpadra menni nem szeretnék. Megmondom őszintén, hogy azt a fajta magamutogatást, amikor valaki, és ezt bátran mondom úgy, akárki hallja, amikor valaki létrehoz egy színházat saját magának, hogy az róla szóljon, és hogy ott ő végre megcsillogtathatja, és megmutatja, azt én végtelen cikinek és kínosnak találom. Nincsenek ilyen irányú vágyaim. Én nekem az okoz nagyon nagy boldogságot, és arra vágyom, hogy nagyon jó színészek fogadják el ide a meghívást, és jöjjenek, és játszanak ők. És az nekem egy boldogság, hogyha a háttérből mihez hozzátehetünk mindent, amit csak tudunk.
A szakmai munka ezek szerint a te kezedben lesz, tehát te fogsz arról dönteni, hogy milyen előadásokat kikkel.
Tulajdonképpen igen. És még nagyon fontos Gócán Judit dramaturg személye.
Említetted a Rio Grande-t, a nagy sikerű filmnek az adaptációját. Mi lesz a következő bemutató?
A következő bemutató ez a Hamlet for You, amit említettem, ez a két szereplős Shakespeare komédia, ami tulajdonképpen két ügyefagyott és tehetségtelen színészfiúról szól, akik mozibüfésként dolgoznak jobb hiány, de hát a színészi vágy az ott buzog, és ők eltökélik, hogy ők a Hamletet ketten eljátsszák. Na hát ebből minden lesz a végére. Nagyon érdekes egyébként, pont Tarlós Ferenc az egyik szereplője mondta a darabnak, hogy azért szereti nagyon, és az a nagyon izgalmas, hogy teljesen más helyzetekbe lehet mondani ezeket a gyönyörű Shakespeare-i szövegeket. Nyilván nem csak Shakespeare szövegek vannak benne, mert egy körítést kapott, egy helyzetet kapott ez a darab, ugye, amiben játszódik, de rengeteg-rengeteg Shakespeare szöveg van benne az előadásban. Nagyon izgalmas, ajánlom mindenkinek. Sebastian Seidel. Ezután érkezik szintén egy őrület, egy agymenés, nagyon bízom benne, hogy egy sikeres és szenzációs agymenés, Vinnai András a Szerelem Zsoldosai címmel egy úgynevezett sketch comedy-t írt, ami rövid komikus jelenetek sokasága, és ezt két csodálatos művész, Marjai Virág és Janklovics Péter tolmácsolásában láthatják majd Herceg Adrien rendezésében, és egy teljesen más műfaj, Jócakát anyám, című dráma zárja az évadot. Györgyi Anna, és ez az érdekessége a darabnak, hogy a kislánya, kis Anna Gizella lesz a darab Béli lánya is, akiről azt csicsergik a jó nyelvek, hogy hát hasonlóan különös tehetséggel megáldott fiatal színésznő, mint az édesanyja, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk azt az előadást, és ez Blaskó Borbála fogja rendezni.
Aki a Blaskó Péter lánya.
Aki a Blaskó Péter lánya.
Február 20-án nyílt meg a Bástya Színház. Budapest legújabb magánszínházának művészeti vezetőjével, Ozsdjáni Mihállyal beszélgettem.
Elmegyek, vész a hajnali gyors, majd nézheted, miként törleszt a sors.
Február 27-e és március 9-e között rendezi meg a Francia Intézet a 15. frankofon filmnapokat Budapesten. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 8 országból 23 kortárs díjnyertes francia nyelvű alkotást vetítenek. Március 1-e és 31-e között 16 vidéki városban is lesz látható egy szűkebb szelekció eredeti nyelven magyar felirattal. Az idei esemény a női művészekre összpontosít. A nyitófilm a két Cézára jelölt az isteni Sara Bernard volt, és jön az ikerzongoristák igaz történetét bemutató Bámulatosak. A Csajbanda kapcsán kerekasztal beszélgetés lesz a nők elleni erőszakról. A zárófilm pedig Niki de Saint-Fallet életrajzi filmje a Niki. Francia felirattal vetítik a Játszma című magyar filmet március 4-én a Francia Intézetben, amit Fazakas Péter rendezett, Kulka János a főszereplője, a forgatókönyvet pedig Köbli Norbert jegyzi, aki már a történet első részét, a vizsgát is megírta. A kémtörténet 1963-ban játszódik Budapesten. Jung András állambiztonsági ügynök boldog életet él feleségével, csak egy rivális kollégája akadályozza meg abban, hogy előléptetést kapjon, ami élethalál játékba kergeti. A filmvetítés után beszélgetés lesz a stáb tagjaival, így Köbli Norberttel is. Most őt hallják.
Azt éreztem, hogy nem szeretnék semmilyen filmemhez folytatást írni, pláne a vizsgához, mert annyira frappáns, kerek egész. És az emberek, a nézők se tudják elképzelni, hogy ezt hogy lehet folytatni. Ez az évek alatt már egy kihívássá nőtt a fejembe, hogy akkor viszont mégis hogy lehetne folytatni. Különböző szenáriók voltak a fejemben, és mindet elvetettem, hogy nem elég jó. Tudtam, hogy akik a vizsgát szeretik, azok nagyon szeretik, és már föl vannak készülve arra a hatásmechanizmusra, ahogy az működött. Tehát valahogy őket is tudni kell becsapni. Egy olyan folytatást kell írni, ahol még akik az első rész alapján már mindent láttak, mindent tudnak, sem tudják megfejteni, hogy most mire megy ki a játék. És közvetlenül pedig végül azért döntöttem, hogy megcsináljuk, mert felhívtam a Jánost már az agyvérzése után, ebédeltem vele, és megkérdeztem, hogy van-e kedve megcsinálni. És ő azt mondta, hogy van. Utána végighívtam a többi színész, ők is azt mondták, hogy van. Utána bementem a Lajos Tamás producerhez, hogy szerintem ezt csináljuk meg. És akkor kezdtem el megcsinálni a forgatókönyvet. Tehát amíg nem volt meg az áldás mindenkitől, addig neki se álltam. Szerettem volna azt érezni írás közben, hogy mindenki benne van ebben a dologban. És utána jött a nagy izgulás, hogy most már megírtam a forgatókönyvet, elküldtem nekik, és mi van, ha azt mondják, hogy bocsánat, ez nem. Vagy nem üti meg azt a szintet, mint az első. Tehát a színészek voltak az első visszajelzés, hogy ez jó, ezt szeretném csinálni. A János nagyon tetszett neki, és akkor megnyugodtam.
Miért érdekel téged maga az alaptéma? Tehát az, hogy nem igazi kém történet ez, mert az igazi kém történetben tényleg valós események történnek, de itt a szervezeten belül egymásnak az átverése, mindenféle csavarok.
Kémnek lenni sokkal bonyolult a dolog annál, hogy én vagyok a főhős, van egy pisztolyom, és le kell győznem a főgonoszt, akire rá van írva, hogy ő a főgonosz. A kémkedés a valóságban ennél sokkal lehangolóbb, szürkébb és számomra izgalmasabb dolog. Tehát lélektanilag, karakterábrázolásban ezek az emberközpontú kémtörténetek hozzám közelebb állnak. Mert ahogy a világot én érzékelem, az emberek egymás közti viszonyait, mindenki kém tulajdonképpen, mindenki kémleli a többieket, próbálja kitalálni, hogy hogy viszonyulnak hozzá, hogy bízhat-e bennük, vagy nem. A moziba járás is egy kémkedés. Lekapcsolják a villanyt, és mi egy nagy kulcsukon keresztül nézünk be más emberek életébe. Tehát a kém az számomra egy metafora saját magammal, az emberi létezésre. Ezt a formát találom meg neki, hogy kémként ábrázolom a hétköznapi ember.
Nagyon nehéz kémként, míg a te értelmezésedben is, morálisan megmaradni,
igen,
tartásosnak lenni, mert pont ez a lényege, hogy tulajdonképpen folyamatosan manipulálod a körülötted lévőket. Akkor bajba juthatsz, hogyha érzelmileg involválódsz egy kapcsolatban, de még a kémkedés, mint olyan, a te kém személyiséged még azt is felül tudja írni, hogy te egyébként szerelmes leszel. És mind a két filmben van ilyen szállt, tehát rettentő bonyolultá teszi.
Igen.
De mégis működik ez a kém én.
Abszolút, de a kém helyében mindenki behelyettesítheti a karriert, és akkor ugyanúgy át tudja élni azt, hogy a karrier összeütközik a magánélettel, melyiket válassza, hogy egymás rovására megy a kettő, melyik a fontosabb. Onnantól, hogy kémfilm, minden sűrűbben történik, mindig nagyobbak a tétek. Mert az életben lehet, hogy ezek a viszonyok évek alatt bomlanak ki, és történnek meg döntések és helyzetek. A kémfilmben összesűrűsödik két órára az egész történet, és itt és most kell lejátszani, különben nincs tovább. A morális helyzetekről meg az van, hogy az ember nem mindig tudja, amikor benne van. Utólag, ha visszanéz az életére, már el tudja dönteni, hogy ez jó döntés volt, az meg rossz döntés volt. A filmek ebben segítenek, hogy nézhetünk más embereket döntéshelyzet közben, és meg tudjuk mondani, hogy jól döntött vagy nem. Mert a filmnek egyszer csak vége lesz, és a végéhez képest azt tudjuk mondani, az jó döntése volt, az rossz döntése volt a karakternek. Csak a saját életünket így nem látjuk, mert túlságosan széttagolt, ilyen szempontból hosszú, az élet, majd csak a halálos ágyunkon tudunk valamiféle közelítést adni, hogy jól döntöttem, nem jól döntöttem.
Úgy kérdés a bizalom, ami szerintem ilyen körülmények közt elképesztő nehezen tud létrejönni, vagy ha már létrejött, nagyon könnyű lerombolni, és azt újraépíteni szinte reménytelen. Ezek az emberi kapcsolatok borzasztó minőségűek.
Ilyen igen, szempontból. És minden karakterünk ezzel a kérdéssel küzd, hogy ha nincs senki, akiben megbízhatok, hiszen főállásuk én vagyok, és a feleségembe se bízok, a gyerekembe se bízok. A kommunizmus az azon dolgozott, hogy senki ne bízzon senkiben, izolálva legyenek az emberek mindenkitől, hogy csak a párttól függjenek. És ez a filmben is megjelenik, és ez engem nagyon foglalkoztatott, most is foglalkoztat.
Hol a boldogság?
A boldogság is van a filmben. Sokan, lehet, hogy én is, szinonimaként használják a szabadságot és a boldogságot. Tehát boldog leszek, ha szabad leszek, és szabad leszek, ha boldog leszek. De hát anélkül, hogy a végét elmondanánk, van ebben a filmben olyan, aki megtalálja a szabadságát.
De az elsőben nincs.
Nincs. Ebben most van egy kis remény. Az elsőben nem volt.
Igen, ez pozitívabb, árnyaltabb, feloldó. Az elsőnek volt egy feszes feszültsége. Végestelen végig. Ez egy lassú folyású film. Lehet, hogy azért is, mert már nem vagyunk annyira éles helyzetben, mint 57-ben. A konszolidáció már megtörtént, ugye? 62-ben elkezdik kiengedni már a börtönökből a politikai foglyokat, tehát már egy kicsit igen, szabadabb világban, és én ennek tudtam be magamban, hogy valószínűleg már nem megy annyira élesbe minden.
Igen, meg ugye a vizsga egy nap alatt történik, egy pár óra alatt, tehát az ad egy olyan egységet a filmnek, itt meg azért egy hónap alatt játszódik. Tudtam, hogy nem szeretném duplikálni az előző filmet, máshogy kell hatnia. Én is más ember lettem, és a színészek is más emberek, de azt szerettem volna, hogy ugyanannyira hatásos legyen, csak másként. Tehát, ahogy a hollywoodi mondást tartja, hogy ugyanazt kérem, csak másként. Give me the same thing, only different. A közönség is erre vágyik, a stúdiófőnök is, hogy az alkotó ugyanazt adja, de közben meg is lepje. És szerintem ezt ígéri a játszmű és a nézőknek, hogy azt fogja adni, amit a vizsgától kapott, csak másként.
A Frankofon filmnapok keretében a francia intézetben vetítik március 4-én a Játszma című filmet, aminek a forgatókönyvét Köbli Norbert írta. Vele beszélgettem.
Ugye emlékszel, hogy gyermekként de szép volt, idézd fel néha a gondtalan éveket, mikor arra mentél, amerről épp a szél fújt. Néha visszamennél, de sajnos nem lehet. Volt, hogy a játszótéren a gyengéken nevettünk, pedig a bátrak mellett nem volt védelem. Végül a gyengék mellett bajtársakra leltünk, és a bátrak arcán kiült a félelem. Mikor lemegy a nap, még állok az utcán némán. Egyedül anyám szólít engem látva hangján. Indulnom kell, megvan bennem a szándék. Ha csak rajtam múlna, minden nap hazajárnék. Kergettél, én kergettelek téged, nem az őrületbe, csak a hátsó udvaron. Minden köztünk maradt, mi lent történt a téren. Nem volt házirend, aki ott volt, tudta jól. Végül a gyengék minket bátrakká neveltek, békesség volt köztünk mindenkor.
Néha félelmekkel együtt szép a játék. Üzenünk nektek a messzi távolból.
Mikor lemegy a nap, még állok az utcán, még már egyedül anyám szólít engem, lát puha hangján. Indulnom kell, meg van bennem a szándék. Ha csak rajtam múlna, minden nap haza.
Vízió, gesztus, kísérlet. Ez a címe a Műcsarnok legújabb kiállításának, ami a 111 éves magyar animációs művészetet mutatja be. A válogatás a magyarországi autonóm animációs törekvésekre fókuszál a Múzeum 3 központi termében. A Vízió című első teremben négy nagy álmodó, Gauder Áron, Gémes József, Jankovics Marcell és Reisenbüchler Sándor fogadja a látogatókat. A második, Gesztus című terembe olyan filmeket válogattak, amelyek legtöbbjének stílusából, különleges technikai vagy dramaturgiai sajátosságából azonnal felismerhető az alkotója. A harmadik, Kísérlet című teremben a legformabontóbb mozgóképekre csodálkozhat rá a közönség. Itt találkozhat Rófusz Ferenc és Cakó Ferenc munkáival is. A kiállítás kurátora Emtót Éva, animációs filmrendező, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgóképművészeti intézetének vezetője. Belebeszélgettem.
Az animációs filmművészetre tekinthetünk rá időben, mikortól meddig?
A magyar szerzői animációs film felnőtt kora, ezt most ilyen idézőjelben értem. Onnan próbálok meg egy olyan áttekintést adni, hogy mi történt ebben a szerzői attitűdű műfai szegmensben az elmúlt évtizedekben.
Pontosan amit... mikor kezdődött ez?
Én Macskási Gyula Párbaj című filmjétől indítottam ezt a kiállítást, és hát egészen kortárs darabok is vannak benne, és azért nincsenek benne mondjuk ebben az évben készült filmek, mert azok még fesztiváloznak, tehát a tavaly, illetve ebben az évben készült alkotások még járják a maguk fesztivál útjait, és hát azt gondolom, hogy nem is az a legfontosabb, hogy itt most az aktuális fesztivál filmek jelenjenek meg, mert nem is feltétlenül ez a célja ennek a kiállításnak, hanem hogy egy olyan képet adjon, egy nagyon érdekes, és szerintem a magyar kultúrának egy nagyon-nagyon fontos területéről, a szerzői, vagy az egyed animációs filmről, ami olyan képzőművészeti, zenei, irodalmi értékekkel bír, ami valóban unikum a magyar kultúrában.
Először, amikor így belegondoltam, hogy a Műcsarnokban animációs filmeket nézünk, egy kicsit úgy el is csodálkoztam, mert hiszen általában képeket látunk itt, nem mozgóképeket, hanem stabil képeket. Akár egy filmfesztiválon is részt vehetnénk. Inkább arra hajaz ez a kiállítás, hiszen 55 filmbe bele lehet nézni.
Az a helyzet, hogy a film egy időbeli művészet, tehát nagyon nehéz úgy valós képet adni róla, hogy kiragadott állóképeket látunk, hiszen bármennyire izgalmasak a szerzői animációs filmek, amikor azt az alkotója végig gondolta, annak egy dimenziója az, hogy az adott kép az éppen hogy néz ki, milyen a kompozíciós rend, milyen a színállás, éppen mi történik azon az egy kockán, ami nagyon érdekes és nagyon erős képzőművészeti értéke lehet egy-egy ilyen képkockának, mint ahogy itt a kiállításon is van néhány olyan eredeti grafika és olyan eredeti festmény kollázs, ami kifejezetten az alkotóknak a filmhez készült eredeti terveiből, vagy kvázi a film kockájából, vagy felvételi anyagából származik. Ugyanakkor a filmnek a sajátossága az, hogy időben zajlik, a filmnek van hangja, van egy tempója, van egy dinamikája, van egy olyan hatásrendszere, ami azt gondolom, hogy nem vonható ki a filmmel való megismerkedésből. Ezért nekem rögtön az volt az elképzelésem, hogy úgy próbáljuk meg ezeket az egyébként filmvetítésre, hangreprodukálásra nagyon nehezen alkalmas tereket mégis megoldani, hogy itt a filmek a lehetőséghez képest a legjobb minőségben valamelyest maguk érzéki mióltában tapasztalhatóak legyenek. És ezért azt gondoltuk a kollégáimmal, hogy megpróbálunk kialakítani egy olyan környezetet, hogy amennyit tudunk megmutatni, tehát a rövid filmeknek a nagy része teljes egészében látható. Tehát említetted, hogy valóban 55 filmet látunk, ebből van 3 egész estés film részlet. Itt körülbelül 10 perces etapok jelennek meg. Gémes József Daliás idők című filmjéből, Jankovics Marcer Fehér Lófia című filmjéből, és Gauder Áron Kojot 4 lelke című filmjéből, mert hogy ezek úgy éreztem, hogy olyan erősen szerzői attitűddel készült egész estés filmek, ami nem feltétlenül jellemző az egész estés filmre, hisz nem tudja teljesíteni ezeket a küldetéseket, de ez a 3 film mindenféleképpen teljesíti, és még vannak ilyen filmek a magyar animáció történetben, de most itt a motivum kincse, gondolatvilága és a küldetése alapján, és ugye ez az, ami a vízióteremben ezeket a filmeket egy egységbe rendezi, hogy mi volt az alkotó szándéka ezekkel a művekkel. És én azt gondolom, hogy mindegyik film egyfajta világmagyarázat. Tehát Reisenbüchler Sándornak nincsen egész estés filmje, mert ő nem készített. De ami látható, a Nap és a Hold elrablása, vagy akár a Boldog világ vége című film, ezek mind olyan igényű alkotások, amelyek így a világunkra olyan módon reflektálnak, ami egy véleményem szerint filozófiai, képzőművészeti, irodalmi és részben zenei küldetés, hiszen ezeknek a filmeknek a hangkulisszája is nagyon izgalmas és nagyon eredeti.
Reisenbüchler Sándor nevét említetted, és őról azért érdemes még külön megemlékezni, mert egy teljes napot szenteltek az ő művészetének. Ő most ennek 90 éves.
Március 8-án lesz az a délután, amikor Reisenbüchler filmeket lehet a műcsarnokban velünk együtt megnézni, és nagy örömömre vállalta Orosz Anna Ida, animációs filmtörténész, aki remek ismerője Reisenbüchler Sándor művészetének, hogy eljön és beszél velünk a mesterről, valamint itt lesz Bacsó Zoltán operatőrművész, aki Reisenbüchler Sándor legtöbb filmjének operatőre volt, és ugye Bacsó Zoltánról még azt kell tudni, hogy Rófusz Ferenc a Légy című Oscar-díjas alkotásának is ő volt az operatőre, tehát nagyon megtisztelő és nagyon örülünk, hogy itt lesz körünkben, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon jó beszélgetés lesz, amiben méltó módon tudunk megemlékezni Reisenbüchler Sándorról.
Ha már említetted Rófusz Ferencet, akkor a Légy című filmje is a 3. teremben megnézhető, sőt Szakó Ferenc nagyon híres homokanimációi is megnézhető, tehát itt tényleg nagyon-nagyon komoly, klasszikus animációs rendezőknek a munkáival találkozhatunk.
Igen, és ebben a 3. teremben, ahol van egy ilyen kvázi főfalunk, ahol ezek az alkotók megjelennek, ugye ezen a falon jelenik meg még Huszárik Zoltán vagy Varga Csaba, olyan klasszikus alkotásokkal, amelyek az animációs művészetnek egy olyan szegmensét mutatják, ami nem feltétlenül jellemző. Tehát ugye Rófusz Ferenc egy nagyon izgalmas munkára vállalkozott akkor, amikor szubjektív kamerával, háttéranimációval elkészítette most már több mint 40 évvel ezelőtt a Légy című filmet, ami ugye máig az egyetlen magyar Oscar-díjas animációs filmünk. És ennek a hangi struktúrája is nagyon izgalmas. Tehát én azt gondolom, hogy minden szempontból a kísérlet vonulatába tartozik. Bármennyire érzékeljük ezt ma úgy, hogy ez egy klasszikus animációs mestermű. A másik mester, aki még megörvendeztetett bennünket így, hál' Istennek a sötét térben is jól látható kis rekonstrukciójával egy munkájából, ez Szakó Ferenc, akit ugye a homok animációiról ismerünk elsősorban. Természetesen még rengeteg művet készített ezen kívül is, de itt most egy olyan filmmel látható az Abóvó című film, egy szerintem kiemelten nagyszerű alkotása, amit éppen a homok animációs technika és az a fajta klasszikus 3D animációs technika tesz izgalmassá a gondolatiságán és így a filmnek a nagyszerűségén kívül, amitől ebben a térben én azt gondolom, hogy érdekes, ezek között a művek közt megjelenítve, amely térben absztrakt filmek is megjelennek a boxokban, illetve olyan kísérleti határművészeti munkák, amelyek nem feltétlenül az animációs művészetet juttatják először esetleg az embereknek az eszébe. De ebben a kontextusban lehet látni ezeknek az animációs késztetését, és azokat az érdekes technikai megoldásokat is, amelyet akár képzőművészek vagy zeneszerzők alkalmaztak, hogy ezen a nyelven tudjanak fogalmazni.
A műcsarnokban látható animációs művészeti kiállítás kurátora M. Tóth Éva után Gauder Áron animációs filmrendezőt kértem mikrofon elé, akinek legismertebb filmjei a Nyócker és a Kojot négy lelke, amikkel óriási nemzetközi sikereket ért el. A műcsarnokban több film részleted is megtekinthető.
Kojot négy lelke.
És még egy másik.
Az a Segítő szellem, de hát ez egy diplomafilm, ez egy nagyon rövid diplomamunka.
A Nyolckerre és a Kojot négy lelkére szerintem sokan emlékszünk, melyek óriási sikert értek el a maguk nemében. Ugye a Nyolcker már mikor született meg?
2005 vagy 2004. Magyar közönségnek csináltuk, de amikor elkészült, akkor kiderült, hogy külföldi fesztiválokon ez valamiért jól működik, és Annecyban van az európai legnagyobb animációs fesztivál, és ott a fődíjat megnyertük vele, ami minket lepett meg a legjobban, és onnantól nagyon sok filmfesztiválon jól szerepelt, és talán inkább a külföldi híre volt nagyobb, mint itthon. Tehát itthon a mozikban hamar lement, és nem nagyon foglalkoztak vele. Azután kezdtek el foglalkozni már, mint a kritikusok, meg a sajtó, miután Annecyban nyert.
Mondhatnám, hogy egészen jó, hogy egyáltalán a mozik játszották, mert animációs filmeket nem tudom, milyen szívesen szoktak a mozik műsorra tűzni, de egészen biztos, hogy először a nagyjáték film
filmeket, tűzik műsorra, és nem az animációs filmeket.
Animációs filmet rengeteget játszanak a mozik, de azok mind Pixar meg Disney produkciók.
Gyerekeknek szólók
elsősorban. Családi filmek, igen. Pókemberes, ilyen-olyan, tehát ebből sok van. Magyar animáció az nehezebben jut be, de azért azt is játsza.
Koyot négy lelke 2023-ban született az, igen, a filmed, és ez aztán tényleg egy nagyon fontos sikertörténet, amennyiben nagyon sok fesztivál megnyert.
Ez is úgy indult, hogy Magyarországon volt moziban, itt elég jó volt a fogadtatása, és ugyanúgy Ansziba küldtük, és ott megnyerte a zsűri külön díját, és utána egy csomó fesztiválra eljutott, és ugyanúgy jól szerepelt.
A Kecskeméti Animációs Fesztiválon.
Ott is, és fődíjat nyert.
Szerinted mi a te sikered titka? Tehát miért ilyen sikeresek ezek a filmek? A szakma szempontjából mindenképpen.
Hát fogalmam sincs.
Gondolsz magadra úgy, mint aki valamilyen speciális stílust létrehozott, amivel kitűnsz az animáció tengeréből?
Nekem van egy saját stílusom, ahogyan a dolgokat látom meg, ahogy meg tudom valósítani. Nem is tudnék máshogy, úgyhogy lehet, hogy ez működik. Nem tudom, tényleg.
A Koyot négy lelke indián történet.
Igen.
Miből merítettél?
Abból, hogy van indián tábor Magyarországon, és én oda járok le 30-valahány éve.
Cseh Tamás nyomdokai?
Igen.
Ez ugyanaz?
Igen, ez ugyanaz, és 60 éve vagy több már létezik, és én oda 18 évesen kerültem le, már akkor is érdekelt előtte az indiánosdi meg a természet, és olyan erős hatással van az életemre ez a táborozás, hogy innen jött az ötlet.
Egyedül jársz most is, vagy már viszed a gyerekeidet is?
A lányom jár, a fiam volt lenne, de neki nem tetszett, de a lányom nagyon beleszeretett, úgyhogy most már együtt megyünk minden nyáron.
Milyen idősek a gyerekeid?
11 éves lányom van, és egy 6 éves fiam.
Készítesz számukra filmeket? Animációs filmeket?
Nem, indián ruhát készítek a lányomnak minden évben, mert kinövi, de filmet gyerekeknek nem.
És miért nem? Mert ugye az a helyzet, hogy általában a köztudatban az animációs film az a gyerekeknek szól.
Hát ez egy
film.
Nagy tévedés. Az animációs filmeket a gyerekek valóban nagyon szeretik, és rengeteg készül nekik, de az animációs film alapvetően nem feltétlenül gyerekműfaj, csak azért lett az, mert a Walt Disney elkezdte a gyerekeknek készíteni a filmjeit, és mivel legtöbbször Walt Disney filmekre asszociálnak az emberek, összeforta a gyerekfilmmel, de nem az.
Te miért emellett a műfaj mellett kötelezted el magad?
Gyerekként nagyon sok képregényt olvastam, meg nagyon szerettem rajzolni, és egyszer csak úgy döntöttem, hogy engem ez érdekel. Csináltam dokumentumfilmet is, tehát a filmezés is érdekel, de leginkább a rajzfilm. Nem tudom, hát az embernek ez úgy jön.
Ugye régebben nagyon-nagyon nehéz volt létrehozni egy animációs filmet, iszonyú sok rajz, igen, elemből állt akár egy másodperc is. Ma könnyebb lett-e a animációs filmkészítés a digitális korszakban?
Mindenképpen könnyebb lett. Nem kell filmszalagot előhívni, nem kell festegetni, viszont annyi program van, és olyan bonyolultak, és azokat mind megtanulni, használni, tehát igazából ugyanolyan bonyolult szerintem most is. Csak másként.
Biztos dolgozom valamin.
Van egy rövid film, ami most dolgozom, nem olyan rég kezdtem el, szintén a Cinemon stúdióban, és ez egy 9-10-12 perces rövid film.
Miről?
Az ős robbanásról. Az se gyerekeknek szól.
Most egy ilyen filmnek milyen útja lehet, mert a Koyot négy lelkének, vagy a nyolckernek volt az az útja, hogy mozi filmként lehetett nézni. Milyen lehetősége van egy nem egész estés animációs filmnek ahhoz, hogy eljusson a közönséghez?
Hát kisebb. A rövid filmek nagyon gyakran csak a fesztivál közönséghez jutnak el, vagy hát az interneten hirtelen berobban.
Tehát ilyenkor, mikor ilyen kisebb vállalkozásnak állsz neki, akkor gondolsz arra, hogy ki lesz a közönséged?
Nem. Soha.
Neked ez örömet okoz, és csinálod.
Igen. Azt nem lehet megjósolni, hogy kinek mikor fog tetszeni. Ezt megtanultam a nyolckeren is, meg most a Koyoton is. Azt csinálom, ami engem érdekel, és vagy megtalálja a közönséget, vagy nem. De nem lehet a végéről kezdeni. Tehát, hogy kinek hogyan tessen, akkor megfordul. Az olyan, mintha a nyúl vinné a vadászpuskát, vagy nem tudom. Szóval szerintem nem szabad így gondolkodni.
Vízió, gesztus, kísérlet. A műcsarnok kiállításának egyik kiemelt művésze Gauder Áron, animációs filmrendező. Vele beszélgettem. Thank you. Február 22-én mutatta be Verdi Macbethjét az Operaház. A produkció erős képekben fejezi ki a főszereplők lelki gyötrelmeit. Ennek ábrázolásához a skót hagyományokból és napjainkból egyaránt ihletet merítő, disztópikus, jövőbeli Skóciába kalauzolják a nézőket, ahol feudális viszonyok és diktatórikus állapotok uralkodnak. Olyan ez az előadás, mint a Rettenthetetlen című film, csak gépfegyverekkel. Összegezte a látványvilágot a rendező Matthew Wyde, aki dél-afrikai születésű, 2015 és 2021 között a Fokvárosi Opera művészeti igazgatója volt, az elmúlt években pedig már német nyelvterületen is elismert operarendezőnek számít. A Macbeth kettős szereposztásának főszereplői mind nagy tapasztalattal rendelkeznek Verdi karaktereinek megformálásában. A címszerepet a New Yorki Metropolitan sztárja, a grúz George Gagnidze és Kálmándi Mihály alakítják, Lady Macbeth szerepében Boros Csillát és Rálik Szilviát láthatjuk. A produkció zenei megvalósításáért Rajna Martin első karmester felel. Az előadás március 9-éig 7 alkalommal szerepel az Operaház műsorán. A mai merítés végén hangozzék el egy részlet a Macbethből. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Love, 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 love
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,